Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.
Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a országépítő.net podcast adásában. Én Erhard Gábor vagyok, az országépítő.net felelős szerkesztője, ennek a podcast sorozatnak a beszélgető partnere. Környezet és egészségtudatos építés témájában indított sorozatunk harmadik részéhez érkeztünk el, ahol elkezdjük az újépítési szerkezeteket, újépítésű házak szerkezeteit egy kicsit kivetítésni. Ebben partnerem lesz Kárpáti József, aki környezettudatos építészeti menedzser, építő, tanácsadó. Szeretettel üdvözöllek.
Jó napot, köszöntöm én is hallgatókat.
Az első alkalommal már beszélgető társam volt Zalavári Márk, ő is itt van velünk. Szeretettel üdvözlöm őt is.
Én is köszöntöm a hallgatókat.
Csapjunk is rögtön a közepébe, ugye, hogy most, ha lehet így mondani, kézházakról, könnyű szerkezetes házakról, előre gyártott épületekről, favázas szerkezetekről szeretnénk beszélni. Ugye ma szerintem az emberek többségében ez egy ilyen negatív, vagy nem feltétlenül pozitív, az építészek körében inkább így mondom, mindenféleképpen nem feltétlenül pozitív kicsengése van a kézházaknak, ahol ugye az ember az építészetet spórolja ki, hiszen az a fontos, hogy egyszerű legyen, könnyen megvalósítható legyen. Mi az, amit te...
Nagyon tapasztalható egyébként, hogy változik a hozzáállás a könnyű szerkezethez, illetve kézházhoz. Egy baj, hogy ezeknek nincs exakt kifejezése, és nagyon sokféle technológia, rétegrend, anyag van már felhasználás alatt. Amikor én kezdtem ezzel a témával foglalkozni a 90-es évek vége felé, akkor az emberek jöttek azzal, hogy ez leég, ez kopog, ezt a szél elfújja, ez abszolút nem tartós, rövid élettartamú.
Könnyen átmelegszik.
Könnyen átmelegszik, könnyen kihűl, tehát kényelmetlen benne lakni, recseg, ropog, tehát rengeteg negatív jelzőt ragasztottak az épületre. Az elmúlt 3 évben alig találkozok ilyen nézetekkel. Inkább az, hogy hát nehezebb eladni, mert a tartósága építészek részéről inkább ennyi a hozzáállás. Emberek részéről pedig hát ő jobban bízik a téglában, mondom nekik, tégla már nincsen, mert falazó blokk van, az a rettentő habos, könnyen törő anyag, de hát ő akkor is azt jobban szeretné, természetesen lakjon olyan falazatban, olyan környezetben, amiben ő szeret lakni, de inkább azt kérdezik, hogy energiahatékonyság szempontjából, meg tartóság, meg gyorsaság, meg ár szempontjából, hogy viselkednek ezek az épületek. Tehát ezek már egész komoly kérdések, és ezeket egész jól meg lehet válaszolni.
Ennek az építési technológiának az alapja a fa.
Fa és a fém is, tehát inkább én úgy mondanám, hogy vászszerkezet, és vászszerkezet lehet fából is és fémből is.
És hogyha mondjuk az ökológikus környezettudatot és egészségtudatos építést nézzük, akkor ugye fa.
De a fémvázasnál is maximum a fémváz szerkezet, ami tartja az egész épületet statikai szempontból, de ami rákerül borítóanyag, szigetelőanyag, külső, belső, azok már mind lehetnek fa alapú, vagy természetes alapú, tehát a szalmakender, birkagyapjú, mindenféle variációban ma már.
Ugye az egyik ilyen alap probléma volt annak idején, mondjuk Makovec Imre épületeivel folyamatosan mondták azt, hogy hát ez egy erdőt ki kell vágni egy ilyen házért. Aztán tulajdonképpen most meglátjuk azt, hogy akár egy CLT-nél, akár egy favázas háznál az derül ki, hogy tulajdonképpen ez a fajta gondolkodásmód a lehet úgy mondani, az egyik legkörnyezettudatosabb, vagy jövőorientáltabb, ha így lehet mondani. Itt talán ez a mai, az előző beszélgetésünkben említett széntartalom, vagy szén egyensúly, vagy nem is tudom, minek kell ezt hívni, ami már nem is annyira a primer energiatartalom, tehát az építőanyagok előállításához szükséges energiatartalomról, hanem annál sokkal többről szól. Ha jól tudom, akkor ebben verhetetlen a fa is, tulajdonképpen inkább erdőket vágjunk ki, már bocsánat, hogy így mondom, természetesen fenntartható erdőgazdálkodás mellett használjunk fát, mint hogy mondjuk cementből, betonból és kerámiából építsünk.
Egy picit álljunk meg az erdészet feladatával kapcsolatba. Tehát az embereknek a többsége ugye úgy gondolja, hogy a fát ültetik, és akkor az van, és sajnos ki kell vágni a tűzifának vagy valaminek erdőt, az viszont egy problémának kezelik. Miközben ez nem így van, az erdővel gazdálkodni kell. Rengetegféle feladatot tud ellátni az erdő. Tehát vannak olyan területek Magyarországon is, ami ősfás terület, tehát ahogy nőt kipusztul, humusz lesz belőle, nől a másik fa mellette, vannak ilyen területek. Aztán vannak a másik oldal, ami tisztán gazdálkodás szempontjából ültetik, például a papírnak való nyárfát, ahol libasorba állnak a fák, elérik azt az 5-10 éves kort, amikor már érdemes kivágni őket és piacra dobni, papírt csinálnak belőle. Másrészt pedig rengeteg más lombosfa is van, meg tűlevelőfa is elég szerteágazó a magyar fa és erdőállomány, amit úgy hívnak már, hogy túltartott, tehát elérte azt az életkort, amíg ő nő, és rengeteg szenet tud lekötni, és oxigént bocsát ki a levegőbe, hanem leáll ez a vegetáció, és egy minimális növekedés van. Amikor a erdőt vágják, van úgynevezett a szállalási módszer, amikor a fák nőnek, és egymásra nőnek, és akkor kiveszik azokat a fákat, ami akadályozza a másiknak a növekedését például. Az erdőnek a gajazása, hogy szép egyenes fák nőjenek, tehát azokat nevelni kell. Másrészt azok a fák, amik célzatosan építőfának készültek, ma már sajnos Magyarországon ilyen fa luc, az kevésbé nől, mert nagyon meleg az idő, és ritka szárú lesz. De jelen pillanatban a magyar erdészetnek egyik problémája, és erről keveset szoktak beszélni az emberek, hogy nagyon sok a túltartott erdő, amit jó lenne kivágni, és a tűzifa program 2 évvel ezelőtt ezért is volt az erdészetnek nagy sikere, mert pont ezeket a fákat sikerült kivágni, piacra dobni, és még az alacsony ár miatt is elkész jó bevétellel rendelkeztek az erdészetek.
Az egy másik kérdés, hogy ezt tanultan elégették, és nem várták ki a szükséges 2 évet, mondjuk, hogy kiszáradjon, mint tűzifa.
Tehát nem tudtak hatékonyan fűteni vele, ugye, mert amikor korom, meg gőz, meg egyéb keletkezik a fánál, hogy az a meleget és az értékes dolgot kiviszi a kéményen keresztül.
Akkor nézzük azokat a szerkezeti építési módokat, mondjuk akkor beszéltünk a vázszerkezetes építésmódról, ami lehet acél vagy faszerkez, vagy favázas. Mi tud még lenni, hogyha mondjuk tényleg előre gyártott kézházakról, vagy könnyű szerkezetes házakról beszélünk, gondolok itt a CLT-re is.
A CLT az a legmodernebb anyag, illetve az LVL, de a kezdetek elején, amit készítettek lucfenyőből fa gerendákat, az úgynevezett KFOH rövidítésű, ami azt jelenti, hogy kemencében szárított faszerkezetről van szó. Ezek hosszoldással készültek különböző átmérőben. A fának a hossza az mindig 13 méter hosszba gyártják le végül, fóliába csomagolják, hogy a vákumszárítása alapján kialakult 12%-os nedvességtartalom az a beépítés helyszíneig megmaradjon. Ezeket nagyon gazdaságosan lehet felhasználni, ugye egy hulladék marad a 13 méterből.
Igen, tehát a hosszoldás az azt jelenti, hogy nem egy hosszú gerendát vágnak ki a fából, hanem kisebb, nagyobb darabokból.
Kiejtik a hibákat a gerendából, és egy ilyen fűrészfogas megoldással toldják a fát.
És ez mondjuk tehát ez energia szempontjából nem feltétlenül rontja a szerkezetet, hiszen viszont sokkal gazdaságosabban tudják az
sokkal
anyagot.
Sokkal gazdaságosabb a fa anyag, a sokkal stabilabb, ez nem vetemedik, tehát építés szempontjából a felhasználás is gazdaságos, és a működés szempontjából
és mondjuk,
is.
Mondjuk a nagyon elhivatottak egy ilyen szerkezetre, mit mondanak egy hossztoltott szerkezetre? Szeretjük?
Teljes mértékben. Természetesen. Hát ami előnyöket a Józsi elmondott, azon felül még az is vonatkozik rá, hogy tehát például ácsok azért szeretik használni, mert előre tulajdonképpen le van gyalulva, le van fózóval, azt jelenti, hogy csapja, az éle le van csapva.
Könnyebb
vele dolgozni, ráadásul még a beégési értéke is sokkal jobbak azáltal, hogy le van csiszolva. Továbbá, mivel ennyire száraz, igazából a szerkezetbe épített anyagot nem is kell lekezelni rovar gátlószerekkel, semmilyen kémiai anyaggal, mert egyszerűen nem támadják meg a fakárosító.
És a ragasztó anyagáról tudunk valamit, vagy ez nem tud környezetbarát lenni?
Megint igazából lényegtelen, mert olyan kismértékű a felhasználás, ott van szükség arra a ragasztó anyagra, ahol ez a fűrészfogas toldás megtörténik.
De igazából ott se használnak ragasztóanyagot, nagyon ritka az eset, mert gyakorlatilag, ahogy egybefűzik, az ott összefeszül úgy, hogy nem lehet széthúzni, és nem ott törik.
A rostok tehát, törik,
így van. Ha törik, akkor mellette törik el. Ez hasonló, mint a fémnél a hegesztési eljárás.
És tulajdonképpen ehhez képest a CLT, tehát az a cross laminated timber, az annyit tud más, hogy az már tulajdonképpen nem gerenda, hanem panelek.
Azok lapok, ugye? Tehát az keresztbe laminált, tehát a deszkákat 90 fokba eltolva rakják egymásra, és a méretei 10 centis a legvékonyabb, és 50 centi vastag a legnagyobb.
Ami használható falnak is, födémnek és tetőnek is.
Sok mindennek, hídnak. Szélességébe a legszélesebb, amit tudnak gyártani, ez 3 méter 60 centi, amit én tudok egy gyárba, hosszban pedig 16 méter hosszba tudják legyártani. Rendkívül stabil, tehát fából vasbetonnak is becézik ezt az anyagot. Nagyon sokan már láttam téglaépítésnél is, hogy fafödémnek ezt használják. Nagyon stabil szerkezetről van szó. A kialakítása lehet ipari is, meg lakosság is, tehát hogyha ipari felület, akkor utána azt még belül még burkolják, festik, tehát valamilyen feldolgozás még történik, de ha valaki pedig látszónak akarja, akkor a gyár már eleve úgy hozza, hogy csiszolva van a felület, tehát egy nagyon szép fa felületet.
Te magad dolgoztál már ilyen szerkezettel, építettél ilyen házat?
Én nem kivitelező vagyok, én tanácsadó vagyok.
Ez is a praxisodban megjelente, bocsánat.
Így van, tehát én mondom neked, hogy mit építsél, és végigvezetlek a építkezés folyamán az ötlettől a beköltözésig. Igen, természetesen most már több kolléga is használ ezt az anyagot. Döbbenetes, hogy milyen tempóba terjed. 2 évvel ezelőtt Innsbruckban voltunk kint az Európai Faipari Konferencián, és a csatlakozó kiállításon 20 kivitelezéssel foglalkozó kiállítót is 16 CLT-t mutatta be, így pedig a klasszikus kézházat. És előző éve pedig majdnem, hogy fordítva volt.
De ugye ennek, hát ez nincs mese, ezt csak külföldön gyártják. Hol van a legközelebbi gyártókapacitás Magyarországhoz, és ez Magyarországhoz, és ez mennyiben befolyásolja?
Grác mellett van a legközelebbi CLT gyártócég. Érdekes módon én azt hittem, amikor Romániába települtek az osztrákok, Sepsiszentgyörgy környékén egy nagy feldolgozó üzemet készítettek, hogy oda készül majd olyan gyár, ahol KVH-t, vagy BSH-t, LVH-t, CLT-t. Hallgatóknak sok mindent nem mond ez, de ez különböző anyagok, amik tartószerkezetek, áthidalók, panelok, ígerendának a részei, és nem, hanem az alapanyagot szállítják ki Ausztriába vagy Németországba, és ott dolgozzák fel. Egyébként Ausztriába és Németországba is jelen pillanatban bőven van fa. Magyarországon évente 13 millió köbméterrel több fa van az erdőkben. Ebből a feldolgozás, viharkár és egyéb után is még 3 millió nettó növekmény marad minden évben.
De ez tűlevelő? Tehát ez használható tűlevelő? Vagy?
Ez vegyes. Az osztrákoknál ott a tűlevelőre számítják, ott a nettó növekmény, ami megmarad az erdőbe, éves szinten 18 millió köbméterrel több fa van, míg Németországban ez a 100 millió köbmétert is meghaladja.
Tehát mondjuk ezzel csak azt akarod mondani, hogy az építési potenciál az egy abszolút fenntartható tud.
Fenntartható tud lenni, természetesen itt is óriási károkat lehet tenni, hogyha nem tartják be a megfelelő szabályt, milyen erdőt, milyen fát, mikor kell kivágni, és mit kell helyére ültetni. Lesz azért probléma a növekvő felhasználás miatt, meg a klímaváltozás miatt, mert az alacsonyan növő fák egyre több betegszik meg, különösen Franciaországban több ezer hektár lucfenyő erdő, ami jelen pillanatban is már betegszik. Egy 10-15 év múlva lesz gond, hogyha nem vált az ipar, már pedig elindultak azok a kutatások, és jó lenne Magyarországon is, hogy egyéb fafajták, a lombos fáknak a felhasználása, ami sokan először azt mondják, hú, vétek, meg mit gondolsz, az alkalmatlan. Nem igaz, mert például ott van a nemes nyár, az egy tökéletes faanyag. Lesz, volt is Magyarországon kísérlet vele, sőt épült is Agárdon családi ház, ami tökéletesen mai nap is jól működik. És például a Swiss Chrono használja az OSB lap készítéshez a nemes nyárt, olyannyira megtetszett nekik, és jó eredmények vannak vele, hogy idén már egy erdőt ültettek saját maguknak ott Vásárosnamény környékén, de a laborvizsgálatok a panonnyárral kapcsolatban olyan eredményeket mutattak, mint a Luci, vagy egyes terheléseknél jobbat. Tehát végig kellene vinni a kísérleteket, és vannak olyan fafajták, amiket alkalmazni lehet.
Azért még hadd ugorjak vissza, hogy Sepsiszentgyörgyből Grácsba, és onnét mondjuk Vásárosnaményre, vagy nem tudom, csak azért, hogy valami jó távoli város mondjak. Ez mennyiben befolyásolja mondjuk egy építőanyagnak az energiatartalmát?
Biztos, hogy befolyásolja. Ugye amikor ezek készültek, akkor még a üzemanyagár ennek a tizede volt körülbelül, mint a mostaninak, viszont most nyilván számolni kell a CO2 kibocsátással. Ugye minden terméknek van egy úgynevezett környezeti hatás vizsgálati eredménye, az úgynevezett EPD, amit Nyugat-Európában majd minden terméknek létezik, már még a kiskanálnak is. Magyarországon még csak most kezdődik ez a dolog, hogy ezzel számoljunk. Aki végez is olyan mérést, hogy életciklus elemzés, ott viszont használni is kell ezt, és jelen pillanatban arányosítással történik, aki számol életciklus eredményt, akkor milyen szállítás, ez mennyi CO2 kibocsátása, hogy reális számot lehessen kapni. Ezt viszont ki kellene kerülni nyilván, ezeket a nagy szállítási dolgokat, ez vasúton történhet igazából.
De ettől függetlenül, hogyha azt mondjuk, hogy összehasonlítjuk az iparosított technológiájú, mondjuk egy betonfödém, kerámia falazat, betonsávval, bocsánat, akkor azért még mindig jó állapotban,
még
jó
mindig,
helyzetben
még
van.
Még mindig nagyon jó helyzetben van, mert ahogy említettem, a betontégla cserépház előállításának energiaszükségletét, ott számolják a CO2 kibocsátást is, ami közel 500 kg, tehát fél tonna CO2 kibocsátás történik négyzetméterenként az előállítás folyamán. Viszont, hogyha egy ilyen faszerkezetről beszélünk, és azt szállították Romániából, Ausztriába, és onnan hoztuk Magyarországra, akkor viszont nem kibocsátásról beszélünk, hanem lekötésről. Tehát amikor egy tonna CO2-t úgy számolunk, hogy nagyjából egy köbméter fa készül belőle, akkor így a beépített szállítás és egyéb után körülbelül az a 600 kg-nyi CO2 lekötés történik. Tehát, hogy csak kettőt összeadjuk, ugye? Tehát akkor ott több mint 1,5 tonna nyereségünk van. Még így is.
És bocsánat, még szerintem ez is nagyon fontos, hogyha mondjuk egyszer majd az az épület, amit fából építettek meg, lebontódik, és mondjuk a sitre kerül a zöld területre az építőanyag, akkor ott talajalkotóvá válik. Tehát ez egy nagyon fontos, és a másik pedig az, hogy amilyen lassan lebomlik egyébként, az is egy elhúzódó, ugye a bomlás során nyilván keletkezik egyébként széndioxid, mert ez is egyfajta égési folyamat, de az egy nagyon-nagyon lassú folyamat, és ugye a természeti körforgás részévé válik, még nem, hogyha a fosszilis tüzelőanyagokat vesszük elő, vagy az abból készült, tehát kőolajból készült anyagokat, akkor pedig az valaha elraktározott, vagy föld alá nyomott széndioxidot, vagy szenet hozzuk
ellen. Használjuk. Igen, meg hát az, hogy mondjuk egy CLT panelt, vagy akár csak egy gerendát is tulajdonképpen addig lehet újra használni, amíg fogpiszkáló nem lesz belőle, így ugye, ahogy itt mondja. Tehát, hogy nyilván mondjuk nem biztos, hogy egy 18 centi vastag CLT panelt olyan nagyon szeretnék kalákában földarabolni egy újrahasznosítás céljából, de nyilván ez majd ki fogja forni magát. Hogy látjátok, amit említetted, hogy a kézházakkal kapcsolatosan változik a hozzáállás, komplexen inkább a környezettudatos építéshez való hozzáállása megrendelők a részéről. Mennyire érzitek?
Többféle mozgató erő van ezzel kapcsolatban. Tehát egyrészt ugye itt az energia árak miatt keresik a készházakat, hogy mennyire lehet lecsökkenteni a fűtésszámlát, villanyszámlát, energiaszámlát. Ez az egyik ok. A ár is szerepet játszik természetesen. Másik pedig, ami lakhatási válság megoldása, a modulházak, a mobilházak, óriási kereslet van rá Nyugat-Európában és itthon is. Sajnos az a baj, főleg nálunk, hogy nagyon rossz megoldások születnek, tehát tényleg konténerből csinálnak lakásnak mondott valamit, ami lakhatatlan gyakorlatilag, tehát páraszabályozás semmi nincs, tehát nyáron túlmelegszik, télen kihűl, pára kicsapódik a falra, tehát beszéltem olyan tulajdonossal, aki mondta, hogy nagyon megbánták, hogy ilyen szerkezetet vettek. Viszont vannak ebben nagyon-nagyon jó példák. Nálunk a Makészen belül is van olyan tagszervezet, aki fából készít modul elemeket, úgyhogy gyakorlatilag a berendezés hiányzik, de épül most egy gyár nem messze Tárnoktól, ahol modulházakat és térelemeket fognak gyártani, és a modulházakat úgy, hogy lesz olyan variáció is, amiben már be is van építve, tehát kész a burkolat, konyha be van építve, vagy fürdőszoba be van építve.
De itt szempont a környezettudatosság?
Persze. Ez is itt fából készül, fa alapú hőszigetelés, farost külső hőszigetelés, a fújt hőszigetelés, cellulózés, fa alapú, környezettudatos modern gépekkel, ugye. Itt főleg az is még a logika, hogy minden a gyárban készül el, és a helyszíni terhelés a legkisebb.
Ugye az előző alkalommal a felújításokról beszéltünk, és közel megvallom szintén, hogy én egy picit részben építészként, tervezőépítészként kicsit ellenérzéseim vannak a modulházakkal kapcsolatosan, de valószínűleg leginkább azért, mert hogy nem láttunk még erről jó példát. Talán említetted, hogy a Szentendrén készül egy ilyen mintatelep. Nem tudom, hogy erről tudsz esetleg pár információt, hogy ott mik a szándékok, a fejlemények?
Egyelőre sajnos nem, lehet, hogy ebben is a Józsi az, aki tájékozottabb, de azt tudom, hogy elég sok, tehát talán mondtam az első alkalommal is, hogy ott is akik megkapták, megnyerték azt a pályázatot, hogy felépítetnek mintaházat, ott a jelentős részük a kivitelezőknek, cégeknek olyan, aki természetes építőanyagokkal fog építeni, és igen, itt biztos, hogy kellene egy olyan integritás együttműködése, ahol az építőművészek és az építés technológusok együttműködve tudnak megalkotni valami olyan rendszer szintű, vagy akár mintaház szintű gondolkodást, amiből ki lehet törni ebbe az irányba, és mind a két fél hasznot tud húzni, és most még viszont ott tartunk, vagy eddig legalábbis ott tartottunk, de lehet, hogy éppen most van egy nyílás a két irány felé, hogy ez egyesüljön, hogy nekünk át kellett törni olyan falakat, hogy igenis természetes építőanyagok, igenis fa, vályog és a többi, amiről még szó lesz, de hogyha egy ilyen megközelítésű együttműködés is tud lenni, akkor ez mindenképpen nagyon fontos, előre haladunk.
Az előző részben, ezt a gondolatot még nem vartam el, az előző részünkben a felújításokról beszéltünk, és hogy igazából, ha kézházakról van szó, akkor azt látom, hogy például az anyag, a gondolkodás nagyon sokban tud valóban környezettudatos lenni, ugyanazokat az anyagokat használja egy előre gyártott kézház, mint egy felújításkor, amiket használtak a beszélgető partnereim, vagy említettek a régi vályok, kőépületek felújításánál. Én nekem egy dologgal van kapcsolatban nagy hiányom, az pedig az épülethez való viszonyulás. Tehát, hogy egy régi épület az egy történet. Nyilván persze, hogyha újat kell építeni, de hogy az nem, hogy ne olyan legyen, hogy az ember megrendel interneten egy előre gyártott cégtől egy terméket, amelyiket még akár otthon, az otthon tervező programjával még a saját képére is tud, hanem ez egy alkotó folyamat kéne, hogy legyen, és ráadásul, ami nem áll meg az építkezéssel és a beköltözéssel, hanem igenis ugye pont ez volt a másik tanulsága az előző alkalmunk beszélgetésünknek, hogy egy ilyen épület foglalkozni lehet, kell. És hát sokkal jobb egy meszelést, egy deszkázatot lecserélni, mint hogy egy olyan előre gyártott, bocsánat, hogy mondom, dobozban élni, amiben még a konyhabútort is valaki más rögzítette föl a falra.
Én nem látok ebben ilyen nagy problémát egyébként, tehát ezeket a, sőt, inkább én azt szoktam mondani, hogyha bármilyen variációban felújítás, átalakítás, akkor sokkal egyszerűbb egy ilyen házba elvégezni az átalakítást, akár még a belső falaknak az áthelyezését is, de elektromos szerelés szempontjából szintén sokkal gyorsabb új konnektorokat, kapcsolókat, kiállásokat létesíteni, hamarabb be lehet fejezni kevesebb kosszal, mint egy hagyományos vakolt falu épületnél. Itt az a kérdés, hogy egy adott háznál mi az, ami miatt módosítani akarunk az épületen, ez a felújítás, hogy csak egy karbantartásról van szó, vagy modernizálni akarjuk. Nálam modernizálás az is, hogyha most valaki azt mondja, hogy akkor tapétázást meg akarom szüntetni, és vályog festéket akarok, vagy vályog vakolatot, nyugodtan meg lehet csinálni. Megvan a megfelelő technológia hozzá, hogy hogyan lehet arra a gipszrost vagy gipszkartonlapra felhelyezni ezeket a, most én azt mondom, hogy új anyagokat, hisz ezeket a vályoganyagokat most már zsákossal lehet kapni, és nem az udvar végén kell kiásni, és akkor csinálni belőle valamit. És ha valaki fölmegy a Facebook oldalra, és faldekorációt néz, hát vályogból olyan fantasztikus dolgokat lehet készíteni. És ami sok mindenki csodálkozott 2019-ben Szentendrén az Émi területén, a pécsi egyetemisták által megépített épületbe, a zuhanyzó az vályogból készült, és egy
olyan... a vakolata a zuhanyzó.
Vakolata, így van, és egy olyan mészfiasz glettet kapott, ami víztaszító, és ugyanakkor a páráteresztő képesség is megvolt.
És csak annyi, hogy még egy kicsit erre, mert ugye a Solar Decathlonnál a zuhanyzó mögött még csak nem is mész, hanem vályog vakolat van, és az mész pumviasszal lett, tehát viaszolt felületről van szó, és nem hitték el az emberek, hogy ez vályog. Tehát teljesen megváltozott abban a pillanatban az emberekben a gondolkodás a vályogról, a vályoggal kapcsolatban. Amikor ugye az a kép él, hogy a vályog a vízzel, az, hogy milyen viszonyban van. Itt tényleg az ügyfélről van szó, a házban élő emberről, hogy ismeri-e ezeket az anyagokat, ismeri-e a technikákat, van-e nyitottsága arra, hogy na igen, akkor én nem műanyag és toxikus anyagok között szeretnék élni, hanem természetes közegben.
Ez nagyon érdekes ez a vályogvakolat, ha már erről beszélünk, hogy én sokáig, és igazából erről is lehet, hogy a múlt héten, vagy az előző adásban kellett volna beszélnünk a felújítás kapcsán, hogy nem értettem, hogy miért van ilyen sok vályog workshop, és hogy az emberek, de hogy valószínűleg tényleg ez az, egyrészt ez az arca a háznak valóban, hogy egy csomó díszítés, tehát ezzel vagyunk a legközelebbi kapcsolatban, mert meg tudjuk tapogatni. Másrészt meg, hogy ez a legélménydúsabb, hogy egy ilyet tudunk csinálni, hogy lehet tapicskolni, kenni, formázni.
Egyrészt ez az élmény, hogy alkotok, főleg, hogyha kalákába dolgozok, akkor azt szokták mondani, hogy a barátaimnak a lelke is benne van a házban. De a másik, ami mozgatja az embereket elsősorban, akik már utána olvastak, hogy hát a vályog ez egy csodálatos építőanyag, tehát antiallergén hatású.
Meg lehet enni.
16 különböző káros anyagot köt le a levegőből. Egy négyzetméter vályogfal, az 200 szál cigaretta füstjét tudja kompenzálni. A párát szabályozza a lakáson belül, tehát mint egy légkondicionáló tud működni.
És ez is egyébként összekombinálható egy kézház technológiával?
Persze. Minden további nélkül. Ugye vályogot sokféleképpen fel lehet használni. Tehát létezik ugye a sima vályogtégla, a vertégla, a vályog vakolat, a vályog lett és a vályog festék. Tehát sokféle felhasználása van, és hogy mennyire egészséges anyag, ha hölgyeknek említi az ember, akkor mosolyognak is, hogy tényleg, mert nagyon sok kozmetikum tartalmaz, persze,
anyagot igen.
Sőt, bemutatom már kollégánk, aki épületbiológus, ő is megcsinálta a tévéadásban, de én is előadásban, hogy a agyagport, ami tisztán forgalomba kerül, vízbe föloldod, megiszod, mert a bélmolyhokat is javítja. Tehát rendkívül jó anyag, és ezt nem is igazából tudtuk, hogy mi mindent tud, és akik most megismerik, azok, fú, hát akkor ilyen házban lakjunk. Sőt, van most olyan ügyfelem, aki abba kér tanácsot, hogy ő 25 évig vályogházban lakott a születésétől fogva, és hogy olyan jó, még sehol nem érezte magát, mint a vályogházban, és most eljutott oda, hogy egy saját házat építene, és mindenképpen szeretne a modern házat is, de ez a vályognak a tulajdonsága is legyenek meg, és ezzel a csapattal, akivel itt készülnek az interjúk, meg is tudjuk csinálni ezt az épületet, nem is bonyolult.
Nagyon jókat mondtatok így a vályoggal kapcsolatban, hogy miért jó, hát nehéz megfogalmazni, egyszerűen ezt meg kell tapasztalni, ugye szó szerint. De ilyen apróságokban is megjelenik az előnye, hogy hát itt mosolyogtatok, mert elmentem itt a környezetünkben, éppen elég sok természetes építőanyag van. Például az egyik zsákból egy agyagport kivettem, és akkor én most ezt így demonstratív jelleggel lenyaltam az ujjamról, és igen, jó ízű egyébként, tényleg, és nagyon egészséges, tehát belsőleg is. Továbbá, ugye elkezd az ember cementes vakolatot fölhordani a falra, ez csak egy példa. És akkor lepotyog. Mi történik? Jó esetben visszadolgozza, földolgozza azt is, de aztán, amikor már elkezd megkötni, akkor már kidobja. És akkor bekerül a jó esetben a sítes konténerbe. De mi történik a vályog esetén? Csörög a telefon, el kell menni ebédelni, elkezd megszáradni az agyag. Hopp, mi történik? Visszatesszük a vödörbe, hozzákeverünk egy kis vizet, álljuk egy éjszakára hagyni, hogy álljon, és másnap felhasználjuk. Tehát ilyen értelemben is újra lehet használni, miközben a falon pedig teljes mértékűen meg tud állni, és összefüggő, gyönyörű, szép, sima felületet lehet vele létrehozni. Ha azt szeretnénk, ha rusztikusat, akkor úgy néz ki. Tehát, hogyha gipszkartonra, ahogy a Józsi mondta, arra is föl lehet hordani. Tehát egyszerűen csak a hozzáállás kérdése, mert olyan paletták vannak.
Hát meg a kreativitás, így van.
És tehát, a kreativitás, hogy így van. Tehát új szemlélet jön egyébként ezzel létre, hogyha ötvözzük ezt azt a fajta úgymond modern igényekből fakadó gondolkodást ezekkel az anyagokkal, amik mondjuk mondhatni régiek, de közben meg újak is, ugye.
Vagy legalábbis állandóak, maradjunk abban. Igen. Beszéltünk a vályogról, ami egy nagyon érdekes és meglepő, még nekem is szokatlan aspektus egy készháznál, vagy egy szerkezetkészre épített háznál. Nézzük meg azt, hogy mik azok az anyagok, amiket még használtok, mondjuk a hőszigeteléseknél is. Nyilván itt is lehet használni az iparosított technológiával előállított anyagokat, de akkor ez nyilván kompatibilis, mondjuk egy fagyapottal. Mivel?
Amit én azt mondom, hogy szemléletbeli újdonság, hogy ugye úgy tanultuk, hogy belső oldali hőszigetelés nincs. Pedig milyen jó lenne sokszor, főleg régi társasházaknál ornamentikát nem tudjuk polisztirollal, hála jó Istennek, szigetelni, de belül, lakáson belül, akár a vályogroslap, kender hőszigetelés, tehát vannak már ilyen lapok, amik kifejezetten a belső oldali hőszigetelésre lettek kifejlesztve, mert párát tud felvenni, párát tud kibocsátani. Itt is azért általában a
vályog az egyik. Ezek előre gyártott szerkezetek?
Előre gyártott szerkezetek, lapanyagok, amiket a falra kell felszerelni, illetve ragasztani.
És ezek Magyarországon készültek? Vagy
nem.
Vagy?
Tehát ezek alapvetően... Sajnos Magyarországon a téglán és a cserépen kívül, meg a cementen kívül más nem nagyon készül. Ugye még a sima nedves tetőszerkezeti anyagot is importáljuk Szlovákiából, Ukrajnából, Romániából. Érkeznek ezek az anyagok.
Mondjuk egy ilyen kender szerkezet, azt hogy kell elképzelni? Ugye az előző héten beszélgettünk, előző előadásban beszélgettünk a szalmapaplanról, beszélgettünk valamennyire a farostról, beszélgettünk a nádnak a nehézségéről, beszélgettünk gyapjúról. Ehhez képest a kendert, azt hogy kell elképzelni?
A kendert azt rengetegféle módon el lehet képzelni. Ez a agyag mellett a másik csodálatos, és ez egy természetes élőanyag a kender. Lehet belőle fújt hőszigetelést is gyártani, lehet az ő pozdorjából keverni vályoggal vagy mésszel olyan vakolatrendszert, ami hőszigetelőként tud működni, de készül belőle paplan, és akkor a paplant használod hőszigetelésnek, fújt hőszigetelés.
De azt inkább a paplan az azt jelenti, hogy inkább tetőbe, födémre használjuk.
födénbe, vagy fal közé fal felhasználni. Tehát mondjuk volt egy üveggyapott hőszigetelése a kézháznak, és hát akkor azt le akarják cserélni, mert ez nem annyira korszerű. Ugye egy réteg gipszkartont kell levenni, és akkor beteszed a helyére, és akárha megfelelő technikával vetted le, akkor ugyanazokat a lapokat föl is tudod újból használni. És a kender, ugye, tehát épületbiológiai szempontból is egy csodálatos anyag. Onnan kezdjük, hogy ugye a CPD olaj a bimbóból, a levélből a betegek számára. Maradva az élelmiszer dolognál, Amerikában ismert a kender csoki és a kender sör. Ott készítenek kenderfát, tehát ami az OSB lapot helyettesíti, de vastagabb bútorlapok, frontlapok, parketta, tehát járólapok, de gitárnak is bicska, és rengeteg fél egyéb dologra fel lehet használni. Érdekes, tehát az ember föl se ismer, de nagyon szép a felülete.
És nyilván ez Magyarországon is előállítható lenne, tehát hogy igazából itt nincsen olyan probléma, mint mondjuk a lucfenyővel.
Hát nincs. Azért azt képzeld el, hogy több mint 100 évvel ezelőtt 85 ezer hektáron termeltünk kendert, tehát nagy hatalmak voltunk, 10 nagy üzem dolgozta fel, és nem csak kötél, meg textil iparra használták. Most 1000 hektár talán van, amit vetünk, de most már megalakult ZRT, Kenderikum nevű ZRT, jó találó a nevük, idén már vetettek is, hát kell még tőkét.
De ők építőanyag megfontolásból? Vagy?
Építőanyag megfontolásból, az egyik tulajdonos az kenderbetonból készít házakat, és egyre többen készítenek ma már Magyarországon kenderbetonból házat. Hasonló tulajdonsága van, mint a rakott falas.
A kenderbeton, az mitől beton? Abba cement?
Ez egy ugyanolyan rossz kifejezés, mint a passzív ház.
Ezt reméltem, hogy őszintén.
Ház.
Ezt reméltem.
Kifejezés, tehát az égvilágon semmi köze a betonhoz. Tehát kender, pozdorja és mész keveréke gyakorlatilag, és van még valamilyen alapanyag hozzákeverve. Ugyanúgy méterenként lehet építeni a falszerkezetet, mint a rakott falnál, csak itt zsalu közé kell beönteni ezt a híganyagot, ami kialakul a pozdorja és a mész keverékében, meg kell várni, hogy szilárdoljon, és a következő métert, tehát egy lassú kivitelezés gyakorlatilag.
De nyilván ennek faváz kell, ugyanúgy.
Kell faváz, de az szinte sehol nem kerülhető ki, tehát ugyanúgy, mint ahogy nem tudom, beszéltetek-e már a szalmabála építkezésről, a szalmaházakról. Ott is faváz szerkezet van, tehát mindennek az alapja favász szerkezet egyébként is, mindenféle kitöltő anyagokkal, amik természetazonosak, lehet használni. És a kenderben még van még a kender tégla is, amit sajnos most az egyik felhasználója elköltözött Spanyolországba, azért meg hívták. Tehát nem ő akart távozni, hanem hívták, hogy na itt van X, nem tudom hány ezer hektár föld, ahova kendert lehet termelni, és üzem, ahol a kender téglát lehet előállítani, aminek most a nyomószilárdsága ott tart, hogy háromszintes épületet lehet belőle már építeni. Egyébként a falazó elemből, amit most téglának hívnak, abból nem lehet.
Csak két szint lehet a vászkerámia téglából.
Igen. Két szintet lehet, tehát kitöltő falazatként használják pillérvázas építkezésnél.
Ugye onnét kezdtük a beszélgetést, hogy kézház, meg könnyű szerkezetes, meg előre gyártott. Én a könnyű szerkezetes kifejezésbe kapaszkodnék bele, ez is az előző alkalomból már beszéltünk róla, hogy valójában ezek már nem is annyira könnyű szerkezetesek. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy itt mind amelyik anyag, amiről beszéltünk, az mind olyan könnyednek és lazának tűnik, de közben viszont a hőtároló képességgel, a hőkésletetés szempontjából, vagy a pára háztartás szempontjából pedig elengedhetetlen az, hogy anyag legyen egy ilyen falban.
Valamikor volt egy olyan mérőszám, hogy a 300 kg per négyzetméter falfelületnél könnyebb fal, az a könnyű szerkezetes fal szerkezet. Igazából ez nem szabad ezzel foglalkozni. Én mindig azt mondom, hogy inkább használjuk azt a kifejezést, hogy vászszerkezetes építkezés, mert az, hogy könnyű szerkezet, az félreviszi a gondolatot. Tehát könnyű, van könnyűnő is, meg van a lufi
könnyű, meg sok. Könnyű anyagokból építünk egy faj súlyos épületet. De akkor ez valóban így van, hogy ez akusztikai, páratechnikai, hőtárolási szempontból erre reagálva alakul ez a szerkezet.
Annyiféle anyag létezik, és annyiféle szerkezetet, rétegrendet lehet kialakítani ma már, hogy mindenféle problémára van megoldás. Még a sugárzásra is, tehát vannak olyan lapok, amik sugárzásvédő lapok, de az egyik cég pont kísérletezik azzal, hogy a gipszoros lap az hőtároló lap is legyen, működjön úgy, mint egy hőtároló volt is egy rövid idei kísérleti forgalmazásba. De a vízállóság, a hang, a hőtárolás és az épület biológiai szempont, amit Magyarországon van egy kollégánk, mondom a nevét, Bíró Péter.
Volt, ő itt volt az első alkalommal.
Igen, na hát a Peti barátunk, a profi épületbiológus és a természetes építőanyagoknak a forgalmazója. Tehát őnek is ez a tapasztalata, hogy egyre többen érdeklődnek az anyagok iránt, és hogy nagyon sokféle felhasználási lehetőség van, és nagyon sokféle problémára lehet megoldást adni ma már.
Sok szerkezetet és anyagot említettünk eddig. Az első alkalommal is föltettem egy ilyen nem annyira elegáns kérdést márkék irányába, hogy de nem bírom ki, hogy neked ne tegyem föl, hogy neked mi az ideális. Nem azt kérdezem feltétlenül, hogy milyen házban élsz, hanem te miért építenél magadnak, vagy mit tekintesz, amit mindenkinek jó szívvel ajánlanál szinte minden esetben.
És biztos, hogy jó lehet használni, ugye, tehát biztos, hogy egy panelos vászszerkezet. Az egyik cégnek ilyen úgynevezett faltartói vannak fából. Ott a hőhidakat ki tudjuk kerülni, hogy ne csak KFOH-ból készüljön az anyag. Külső hőszigetelésnek a vakolható farost anyagot használnám, és egy mész vakolatot, ami szintén egy páraáteresztő vakolat. Belső hőszigetelésnek fújt farostot, fagyapotnak becézzük, de helyesen farost a elnevezése.
Mert ez finomabb.
Finomabb, és a késleltetés, amiről már egyszer szó volt, tehát a leghosszabb, tehát mértük, van egy doboz is, ahol ezt össze lehet hasonlítani a különböző hőszigetelanyagokat, egy 17 óra a fázis késés, amit itt el lehet írni. Belső oldalon gipszros lap lenne a tartószerkezeti burkolat, de erre pedig én egy vályogvakolatot tennék mindenképpen, és a vályogvakolatnak pedig különböző dekorációi színeit használnám, tehát nagyon sok színt lehet, nagyon sok variációt, modernet, de ódivatot, akár a nagymamámnak, a berendezkendőjének a mintáját bele lehet nyomni a falba, és egy nagyon klassz mintát lehet vele kialakítani. Tehát itt gondolnék egyrészt arra, hogy az energiahatékonyság, a egészséges környezet, klíma, a páratartalom, törődnék a épületnek a benapasztatásával, a szoláris nyereséggel, de a védelemmel, és ez főleg árnyékolással, a túlmelegedés ellen, és törekednék arra, hogy minél kevesebb mesterséges gépészet legyen, tehát a szellőzést úgynevezett Venturi torony elvén a talajból, tehát a talajon keresztül jövő rendszere jönne be a lakásba a friss levegő, ami már eleve nyáron, hogy egy előhűtött, télen pedig egy előmelegített levegő, és én úgy gondolom, hogy egy ilyen házat sikerülne felépíteni még életemben, akkor abban nagyon-nagyon jól tudnánk érezni magunkat.
Kérdezhetek?
Igen.
Azt szeretném Gábor tőled megkérdezni, hogy az elhangzottak alapján te hogyan integrálnád az építőművészi munkádba ezeket az anyagokat, vagy technológiákat? Egyáltalán integrálnád-e?
Pont ezen gondolkodtam egyébként, igen, tehát hogy nem feltétlenül saját építésztervezői szempontból, de akár egy megrendelői szempontból is, hogy hát ez átláthatatlan. Tehát, hogy egyfelől egy baromi megnyugtató dolog, vagy ahogy mondtad, hogy nem minden problémára van megoldás, hanem minden aspektust ki tud elégíteni ez a szerkezet, minden igényt ki tud elégíteni a környezetbarátok szerkezetek valamelyike, de közben pedig egy olyan átláthatatlan rendszer, hogy igazából még az emberek tudata ott tart, hogy hát ebbe belemászik a kisegér, ugye? Én megvallom őszintén, hogy a beszélgetésünkben még nem említettem, de valóban én 90-es évek közepén az műegyetemen én TDK-ztam ebben a témában. Akkor még nyilván nagyon gyerekcipőben járt, különösen Magyarországon. Még emlékszem, a műszaki könyvtárban volt néhány folyóirat, ahonnét lehetett ilyen cikkeket találni és fordítani németből elsősorban környezettudatos építőanyagokról. Én a primár energiatartalommal foglalkoztam, és én akkor megvallom őszintén részben azért is, mert abban az időszakban nagyon menő dolog volt, beleszerettem a bontott téglába. Tehát ha én valamit építenék, akkor a 29-szer, 14-szer, 6,5-es, ugye ez, ami mindenhogy forgatható, nagyméretű tömör tégla, az, ami az én szívem csücske lenne. Megvan a baromi jó hőtároló képessége belső oldalról, még lehet, hogy nem is vakolnám, sőt, igazából még földbe is lehet rakni, mert hogy cement habart sem feltétlenül kell hozzá. És hát kívülről meg aztán valószínűleg tobzódnék, igen, az eddig elhangzott anyagok bármelyikében. Én még valóban mondjuk tudatban ott vagyok, hogy amit előző alkalommal beszéltünk, hogy nem lehet mondjuk akármeddig vastagítani ugye egy hőszigetelő réteget a külső oldalon, csak akkor, hogyha elég komoly kompromisszumokat köt az ember tartószerkezet vagy iparosított technológia oldaláról. Egyébként azért én alapvetően, de ez is valószínűleg inkább még a 90-es évek őrülete, hogy a külső oldalra is egy bontott tégla réteget terveztem, ami meg hát szintén ma már a megfizethetetlen kategóriába tartozik, és ha jól sejtem, akkor nincs is feltétlenül indok rá, gyakorlatilag egy belső oldali vályogvakolattal lehet, hogy többet ér az ember, pláne hogyha megvan egy tisztességes tartószerkezet, mint hogyha kívül még elkezd majomkodni a kiszellőztetett nagy tömegű homlokzat burkolattal. Nyilván én a saját házamnál is egyébként pénz hián, mi a 2010-es válság után építkeztünk, és hát pont azon gondolkodtam utólag, hogy az én házamnak oly kicsiny ökológiai lábnyom van, hiszen saját magam talicskáztam át a második szomszédból a feleslegessé vált cserepet, és a többi, és a többi, és valóban, bár az agglomerációban volt szinte az anyagoknak a többségét újrahasznosítottuk, illetve a környezetből hoztuk. Ez egy nagyon-nagyon érdekes kérdés, és inkább az, ami engem bánt, hogy egyrészt tudatlan voltam ebben a témában, hogy mi az, amit ebből pedig még egyszer mondom, én foglalkoztam, van affinitásom ezzel a dologgal kapcsolatosan, de hogy a mindennapok annyira sok jogszabályt, pályázati feltételek, rövid határidő, stb. Lőcsül az ember nyakába, hogy szinte alig jut ereje arra, hogy ilyen jellegű kutatásokat, meg tájékozódás, vagy akár tényleg egy szakembernek a felkeresése irányába próbálja a saját magát is, meg a megrendelőt terhelni. És egyébként ebből a szempontból nagyon fura volt, és még aztán le is zárom a saját, mert hiszen én inkább kérdezek, mint beszélek, hogy ugye itt tanácsadókkal, projektmenedzserekkel ülök szemben, aki ugye az építésznek, hát azt nem mondom, hogy az ellensége, de nagyon ritkán egy oldalon áll, és hogy ez is egy érdekes tapasztalat, hogy hát igen, tehát hogy nem, ne féljünk tanácsot kérni egy ilyen szituációban, mint ahogy már oly sok mindenben a könyveléstől a szervezetépítésig igenis tanácsot kérünk, és vannak tanácsadók, akiknek a segítségét igénybe vesszük.
Azoknak az építészeknek vagyunk az ellenségei, akik ma már mondjuk a netről, de régebben tavasszal mindig kimentek Bécsbe, a Blaulagon, mint a házparkba. Összeszedtek 15-20 kiló prospektust, itt volt több száz alaprajza, és jött az ügyfél, és akkor föllapozott valamit, és akkor na, ez a ház. Na most ő neki megmagyarázni, hogy nem így kellene építeni ma már a házat meg. Tehát én mindig azt mondom, ne nézzenek típus házat, hanem üljünk le, beszélgessünk, és az építész majd rajzol, majd jelöli, hogy akkor hol a bejárat, hol a terasz, egyéb dolgok, tehát a sarokpontok kialakulnak.
Igen, ugyanakkor viszont nem is tudom, kivel építész kollégával beszélgettünk arról, hogy ugye van ez a generatív építészet, a mesterséges intelligencia, hogy tulajdonképpen a népi építészetnek a nyelvezete az nem egy átláthatatlan mennyiségű vagy nagyságú mátrix, és tulajdonképpen még akár a környezettudatos anyagok és szerkezetek sem egy átláthatatlan, tehát hogy ebből tulajdonképpen egyébként egy normális, hagyománytisztelő, tehát formavilágában, alaprajzi kiosztásában, anyag és szerkezet használatában, díszítésében tulajdonképpen lehetne csinálni egy teljesen jó, még azt is mondom, hogy generatív építészettel létrehozható építészetet, nyilván nem ez a szívem vágya, de hogy azért ebbe az irányba nagyon-nagyon izgalmas lehetne elmenni.
Igen. És ugye az, hogy mindenre megoldás, és azért nyilván helyesbítettél, de tényleg nagyon sok mindenre, hát az építőipar a gazdaságnak az egyik motorja. És akkor beszélgettünk, ugye Józsi előhozott olyan példákat, amik kapcsán folyamatosan külföldi példákat mutatott, holott itt olyan gazdasági, gazdagsági lehetőségeink vannak ebben a témakörben, ami egy teljesen új perspektívát nyithat, meg tényleg nemzetgazdasági szempontok szerint is.
Egyébként én abban biztos vagyok, hogy a nagy építőanyaggyártók, hogyha a legminimálisabb ellenállást vagy támogatást, inkább úgy mondom, kapják, szerintem átállnának, bármikor átállnának prisselt vályok téglakészítésre.
Főleg itt az ösztönzés, ami a hiányzó, ugye, tehát most én nagyon bánom, hogy az energiatanúsítványban a CO2 kibocsátás csökkentés az benne van, de a CO2 lekötés az még nem került bele. Ez egyébként nyugat-európai országokban se került be még mindenhol a CO2 lekötés, ugyanis hogyha az ott fehéren-feketén kiderül, hogy egy épület mennyit CO2-t köt le, és inkább kibocsát, mint leköt adott esetben, tehát milyen rossz a épület, akkor ugye ezek a hagyományos szerkezettel dolgozó cégek nagyon negatív megvilágításba kerülnek. 2006-ban is, amikor készült az energiatanúsítvány első változata, ugye 7/2006-os rendelet, akkor ott ültünk, akkor azt hiszem az Országos Lakás és Építési Hivatal volt a neve, hogy az új érték mennyi legyen, akkor 0,7 volt, ma milyen nevetségesnek tűnik ez a szám. És akkor ott, akik voltunk, az itongosok, kézházasok, tehát mi azt mondtuk, hogy 0,25, tehát nyugodtan le lehet jönni oda, és akkor ugye a téglások kitakoztak, kizár dolog, ők nem tudnak átállni erre, 0,45 legyen legalább 4 évig, azt még talán majd jövőre el tudják írni, aztán majd utána szép lassan jöjjön lefele. És ugye innentől kezdve, tehát az maradt, és a tégla jónak lett minősítve az energiatanúsítványon belül is, tehát nem volt különbség. És most is ugye nagyon sokan, és látom fejlesztésekben, meg van egy-két olyan ingatlan fejlesztés, ami most külföldi versenyeken is aranyérmet kapott. Miért? Mert önmaguknak az ingatlan fejlesztők csináltak egy szervezetet, és dicsérik magukat, ugye, amit gyönyörű, szép az épület, meg jól működik, de hogyha a környezetvédelmi szempontokat is figyelembe vesszük, akkor valami döbbenetes nagy kárt okoz az épület, meg okozott az előállításra.
Nyilván más a pálya, tehát én azt gondolom, hogy máshol kell nekünk érték, tehát egy szimbolikus középületen nem feltétlenül így úgy kell számon kérnünk szerintem ezeket a szempontokat, mint mondjuk akár falvaknak az épület állományán, és nyilván itt viszont egy nagyon izgalmas és sürgető dolog van, és én azt remélem, hogy azért ebben tudunk tanácsot adni, vagy szempontrendszert adni, hogy akár nem is az, hogy a felújítása mondjuk egy kádárkockának, de mondjuk egy bővítés, tehát hogy igenis egy 30 négyzetméteres bővítés, ami az esetek többsége, én a praxisomban azt látom, hogy ennél többre nem feltétlenül van szükségük családoknak, az mondjuk tényleg sokkal egyszerűbb lenne valószínűleg egy ökológikusan és gyártás technológiai szempontból nagyon okosan összerakott és építészetileg is értelmezhető egyébként hátsó kertben megvalósuló szituációban sokkal-sokkal izgalmasabb lenne, mint hozni azt a ki tudja hány szakágat, aki ahhoz kell, hogy alapból téglafal, vasbeton, födém és cseréptető kerüljön egy épülethez.
Azért még visszatérve a toronyházhoz mondjuk, tehát Nyugat-Európában sem az épülnek a nagy toronyházak, mert hogy abból lesz majd ott egy városnegyed, hanem pontosan az, hogy a természetes építőanyagoknak a népszerűsítés, hogy igen, nézd meg, 24 emeletes épület készült fából, Oszlóba például teljesen, de Németországban is volt kollégánknak, aki dolgozik egy cégnél, 8 emeletes, 3600 négyzetméteres épület fából,
Londonban is láttam, az is valami 8 szintes, gyakorlatilag London kellős közepén, tégla burkolattal, és az is valóban fából.
És akkor fából van, és az energiaszámlája ennek a 8 emeletes épületnek éves szinten 80 euró per év, nem hónap, per év. És amit kevésbé ismernek Magyarországon, hogy az anyagoknak a fázisváltása, tehát folyadék és gázhalmaz állapot, itt történetesen simán víz a közvetítő anyag, 675 köbméteres tartály van a föld alatt, ami nyáron a fagyott állapotból átmegy egy meleg állapotból, ugye ott temeti el a meleget, amit télen onnan veszi ki a fűtést, és szépen fagy meg ez a nagy tömegű víz, amit nyáron pedig az épület hűtésére tud felhasználni.
Hát még van hova fejlődünk, de ettől függetlenül szerintem nagyon érdekes dolgokat beszéltünk, és ígérem, hogy innét folytatjuk a következő alkalommal.
Nagyon szépen köszönöm.
Én is köszönöm, hogy itt voltatok velem.
Forduljanak tanácsért a tanácsadókhoz, és ne úgy döntsenek az emberek, hogy a Janiék is fehér ablakot vettek, és milyen jó lett a házuk, hanem objektív számok és objektív mértékegységek alapján hozzák meg a döntéseiket, ezt javaslom.
Köszönöm szépen.
Minden jót, visszahallásra.
További tartalmakért látogasson el az országépítő.net weboldalra. Országépítő Podcast. Anyag és szellem. A magyar szerves építészet hangja.